Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Istennek ígéjét olvasom hitünknek megerősítésére, lelkünknek építésére, amint írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. részében, az 5. rész 38. versétől a 42. versig terjedő szakaszban. A megnevezett szent helyről így szólít meg bennünket élő Istenünk. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat. Ha valaki pereskedni akar veled, el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj. És aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Isten tegye áldottá gyümölcsözővé ige olvasásunkat, ige hallgatásunkat. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked, hogy a te kegyelmed napjainkhoz napokat toldva megengedte, hogy megéljük ezt a mai napot. Köszönjük, hogy felvirasztottad reánk ezt a reggelt, és köszönjük, hogy bár az idő borongós, esős, te nem hagyod, hogy a mi lelkünk borongós, kedvű maradjon, hiszen te a te ígéddel táplálni akarsz bennünket, vezetni akarsz bennünket az örök életre, és a te lelkednek napsugara áttöri életünk egén lévő felhőket. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk most. Köszönjük neked, hogy ez a gyülekezet benned gyökerezik, a te szent fiadra épül, és így ezen a gyülekezeten a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak. Köszönjük neked, hogy benned valóban egyek lehetünk. Könyörgünk hozzád, hogy a mi szívünk lehessen jó talaj a te mennyei magvetésed számára. Egyben őszinte bűnbánattal megvalljuk neked, hogy oly sokszor előfordult már a mi életünkben, hogy eljöttünk e neked szentelt helyre, vagy más templomokba, és a mi szívünk nem volt nyitott teljes egészében a te szent szavadra. Őszinte bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor a gondok, a bajok, életünknek bánatai nem tették lehetővé azt, hogy mi valóban nyitott szívvel fogadjuk a te ígédet. Máskor pedig előfordult, hogy életünk örömei, azok az ajándékok, amelyekben te részeltettél bennünket, ezek homályosították el a te ígédet. Könyörgünk hozzád, hogy tudjunk most mindannyian magunkat megüresítve előtted megállani. Segíts abban bennünket, hogy lelki értelemben, koldus szegényen nyújthassuk feléd a mi lelki kezeinket. És könyörgünk, így tápláld a mi lelkünket az örök életre. Jöjj közénk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve, keressük meg és énekeljük a 231. dicséretet, a 231. dicséretnek első versét, amely így kezdődik, Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Oh.
az a szent ige, melynek alapján Istenünk üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a Királyok második könyvében, a Királyok második könyvének 6. részében, a 8. verstől a 23. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet Isten ígéjét és annak magyarázatát helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa meg. A Királyok könyvének 6. részéből a 8. verstől olvasom Isten ígéjét a 23. verssel bezárólag. Arám király a háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya akkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával. Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király. De az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzétek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt, kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal, Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik, nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába érkezve így szólt Elizeus, uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az úr megnyitotta a szemüket, és ekkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól, megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt, ne ölesd meg. Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj nekik kenyeret és vizet, hagy egyenek és igyanak, aztán menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé Arám rabló csapatok Izrael országába. Szeretett testvéreim, a mai napra a Bibliaolvasó kalauz által kijelölt ószövetségi igeszakaszt olvastam fel, és ez alapján kívánom Istenünk üzenetét hirdetni, az ő szent lelkét segítségül hívva és várva. Hogyha címet kellene adni ennek a történetnek, akkor ezt a címet adnám, egy különös háború története. Hogy miért? Kiderül a történetből. A történetet olvasva megtudhatjuk, hogy Arám királya hadseregével állandóan betöréseket tervez Izrael országába. Ha otthon fellapozzuk ezeket a részeket, tulajdonképpen a Királyok könyvének második részének első egysége folyamatosan arról szól, hogy az arámokkal kisebb-nagyobb háborús konfliktusok dúlnak. Itt is erről van szó, az arámok betörést terveznek, próbálnak a legváratlanabb pillanatokban, a legváratlanabb helyeken támadni, de a támadásoknál az izraeli haderő mindig készen, felkészülten fogadja őket. Érthető és teljesen logikus Arám királyának a felháborodása, és a kérdése, amely arra irányul, hogy vajon ki az, aki a vezérek közül, a bizalmasai közül, az ellenséggel tartva hadititkokat szolgáltat ki, azaz ki az áruló. Az egyik udvari ember felvilágosítja a történtekről, és közli a királlyal, hogy nem árulás a sorozatos kudarcok oka, hanem egy ember, egy próféta mindig látja Isten akaratából a történéseket, és ezt kijelenti Izrael királyának. Nem véletlen, a prófétáknak az egyik neve a látó, ezek az emberek Isten kegyelméből beleláttak a jövő történéseibe, Isten kegyelméből értelmezni tudták a múltat, és elmagyarázni a népnek, és Isten kegyelméből és akaratából a jelen eseményei között valóban látóként eligazítást adtak az embereknek. Arám királya ekkor változtat a harcmodoron, a prófétát teszi meg a következő célpontnak. Parancsba adja seregeinek, hogy fogják el Elízeust, csak egyetlen dologgal nem számol, mégpedig azzal, hogy Elízeus Isten védelme alatt van. Az arám csapatok egy éjszaka körülzárják Dótánt, Elízeus lakhelyét, Elízeus szolgálja az, aki észreveszi az ellenség érkezését, és rémülten közli urával, emberileg nézve érthető, teljesen jogos a szolga félelme, hiszen lovasok, harci kocsik és nagyszámú gyalogság veszi körül ezt a kisvárost. Ám ez csak a látszat. Emberileg nézve valóban reménytelen a helyzet, de Isten előtt nem reménytelen. Elízeus fohászkodik azért, hogy szolgája láthassa a láthatatlant. És ekkor a szolga meglátta azt, amit Elízeus mindig is látott, többen vannak velük, mint ellenük. A szolga ekkor már túl tudott látni az emberi szemmel látható tényeken, és képes volt más szemmel szemlélni az eseményeket, a történéseket. Mondhatjuk úgy is, hogy a szolga ekkor már képes volt a hit szemével nézni. Ugyanis a láthatatlan látása csak és kizárólag hit által lehetséges. Csak akkor nyílnak meg az Isten titkai az ember előtt, hogyha az embernek van hite. Olyan érdekes, a szolga egyetlen pillanat alatt meggyógyult lelki vakságából, mert nem fizikailag volt vak ez az ember, hanem lelki értelemben. Érdemes a történet ezen részénél egy kicsit elidőznünk. A Biblia arra tanít ugyanis bennünket, hogy létezik a lelki vakság állapota. Nem csak testi értelemben vett világtalanság van, hanem bizony lelki értelemben is lehetünk vakok. Átvitt értelemben, lelki síkon kezelve a kérdést, a vakság Isten csodáinak és akaratának fel nem ismerését, és az ezzel járó életfolytatást jelenti. Erről beszél János apostol, Jézus üzenetét tolmácsolva a jelenések könyvében, amikor a Laodíceabeli gyülekezetet megszólítja, védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Mindezek fényében úgy gondolom, hogy fel kell tegyünk magunknak néhány kérdést. Vajon, drága testvérek, mi időnként nem szenvedünk-e lelki vakságban? Vajon nem történik meg velünk ritkán vagy gyakrabban az, hogy csak a két szemünkkel látható, a két kezünkkel megfogható dolgokat tudjuk elfogadni, és a lelki szemeink zártak Isten csodálatos világával szemben, zártak Isten csodáival szemben? Vajon nem fordult-e már elő velünk az, hogy egy-egy nehezebb helyzetben Úgy éreztük, hogy itt és most tényleg mindennek vége van. Annyi a nehézség és annyi az ellenség, minden annyira nehezen megy, és semmi nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk. Nem éreztük-e úgy, hogy minden és mindenki ellenünk fordult, és kilátástalan bármilyen cselekvésünk, bármilyen törekvésünk. Hányszor fordult elő velünk, hogy bár néztünk, de nem láttunk. Az ilyen élethelyzetekben úgy vélem, szinte bele kiállt a szolga példája, meg kell, hogy nyíljanak a mi lelki szemeink, nyitva kell, hogy legyenek a láthatatlan világ felé is. Ha pedig kinyílnak hitünk szemei, akkor mi is meg fogjuk tapasztalni azt, amit a szolga is megtapasztalt, többen vannak velünk, mint ellenünk. Isten ereje ugyanis mindig mindennél többet jelenthet a mi számunkra, az ő drága jelenléte életünkben a legtöbb, amiben részünk lehet. De vajon mi lehet a lelki vakság oka? Miért nem látjuk mindig Istent a mi életünkben ugyanolyan csodálatosnak, hatalmasnak, és miért nem látjuk őt mindig cselekvőnek? Úgy gondolom, és ezt hiszem és vallom, hogy a mi lelki szemeink sokszor a bűn miatt zártak. Bűneink lehetetlenné teszik azt, hogy Istennel olyan közösségünk legyen, amelyben mindig megláthatom őt. Bűneim, vétkeim, mulasztásaim időről időre eltávolítanak tőle, hiszen bár mi emberek kedvesek vagyunk az ő számára, ő a bűnt, és így a mi bűneinket nem szívleli, sőt mondom másként, gyűlöli és utálja a bűnöket. A bűn eltakarja a mi hitünk szemeit. Ugyancsak el tudja takarni lelki szemeinket, úgy gondolom, az aggodalmaskodás, a kicsiny hitűség, amikor aggodalmaink miatt képtelenek vagyunk józanul körülnézni. Döbbenetesen érdekes az aggodalmaskodásnak a Bibliában megtalálható görög szava, hogyha megpróbáljuk lefordítani és visszaadni ennek a szónak értelmét, arra kell rájöjjünk, hogy egy ilyen jelentéssel bír, hogy az ember a tekintetét valami másra vezeti át, azon dolgok helyett, amivel foglalkoznia kellene. És mi történik ilyenkor? Nem azt végezzük, amit el kell végeznünk. Nem látjuk, hogy valóban többen vannak velünk, mint ellenünk. És hogyha az ember elkezd aggodalmaskodni, mással foglalkozni, mint amivel kellene foglalkoznia, nagyon könnyen kicsúszik a lába alól a talaj. Úgy gondolom, hogy a félelmeink is gyakran gátjai a hitlátásának. Hányszor és hányszor tölti el félelemmel a szívünket ennek a világnak átláthatatlan történés sorozata. Hányszor és hányszor nem értjük, hogy mi miért történik körülöttünk, és amikor elkezdünk félni, pedig az Úristen nem a félelem lelkét adta nekünk, képtelenek vagyunk arra, hogy józanul körülnézzünk. Gyakran nincs tiszta lelki látásunk a szenvedések idején. Csak azt látjuk, hogy a hullámok testi, vagy éppen lelki értelemben összecsaptak a fejünk fölött, és azt látjuk, hogy eddig a vízen is tudtunk járni, most pedig nyomorult módon süllyedünk lefelé. Nagyon sokszor a betegség vakít meg bennünket. Még többször a gyász tesz vakká bennünket. Nem tudjuk a láthatókon és megszomorítókon túltekintve látni például elköltözött szeretteinket. Nagyon érdekes, hogy a katolikus világ, de átvéve ezt a szokást a szekularizált világ, évről-évről ünnepli a halottak napját, amelynek időpontja lassan közeledik hozzánk. Mi történik ilyenkor? Hihetetlen mennyiségben kerül virág a temetőkbe, az elhunytakra emlékeznek az emberek gyertyákat gyújtva. Azon gondolkodtam el, hogy vajon hány magát kereszténynek tartó ember gondol úgy elköltözött szeretteire, hogy a halál, mint végső ellenség el fog töröltetni, és a halálnak az ereje megvan törve Krisztusban. Hányan tudnak-e hitben tekinteni elhunyt, elköltözött szeretteikre. Lesz viszontlátás, van tovább. A halál nem pont az élet végén, ami azt jelenti, hogy itt és most mindennek vége, hanem egy kettős pont, ami arra mutat rá, hogy valami nagyon fontos, valami nagyon lényeges, csak ez után fog következni. Úgy vélem, drága testvérek, órákon át sorolhatnám lelki vakságunk okait. Ezért úgy gondolom, fohászkodjunk mi is úgy, ahogy Elízeus tette, Urunk, hadd nyíljék meg a mi szemünk, hogy láthassunk. Nem csak egy szem megnyílásáról van szó ebben a történetben, hanem azt láthatjuk, hogy ahogy a szolgának a látása megjön, szinte ugyanezzel egy időben veszti el látását az arámok serege. Fordított a folyamat, Elízeus látja a láthatatlant, és gondoljuk végig, hogy az ellenség pedig már a láthatót sem tudja látni. A láthatót sem tudja érzékelni. Nem tudjuk, hogy mi történhetett velük, nyilvánvaló csoda, de képtelenek voltak arra, hogy a helyzetüket helyesen felismerjék. Képtelenek voltak meglátni azt, hogy Elízeus Samáriába vezeti őket, amely az ország legerősebb erődítménye volt ebben a korszakban. Megtalálták ennek a városnak a nyomait, régészek feltárták bizonyos részeit ennek a városnak, és mai szemmel nézve is impozáns erősségnek tűnik, és azt láthatjuk a történetet olvasva, hogy ennek a városnak a szívébe vezeti Elízeus az ellenséges katonákat. És itt, ezen a ponton a különös háború véget ér. Miért tarthatjuk különösnek ezt a hadjáratot? Azért, mert ez a háború olyan háború volt, amiben senki nem halt meg. Olyan háború volt, amelyben nem maradtak sebesültek, nem maradtak síró árvák, és nem maradtak özvegyek a pusztítás után. Az eredmény pedig Elízeus dicséri, ezt találjuk ugyanis az utolsó versben, nem is jöttek többé Arám rablócsapatok Izrael országába. Elízeus ugyanis Isten kegyelméből békét szerzett a két nép között, azzal, hogy tudta, hogy az arám katonák megölése újabb és újabb háborúságot, gyűlöletet hozna a két nép történetébe. Nem véletlenül olvastam föl Jézus Krisztusnak szavát a hegyi beszédből, amikor Jézus Krisztus a szemet szemét elvét magyarázza. A szemet szemért elve egy haladó gondolkodás volt ebben a korszakban, hiszen az alaptétel az volt, hogy ha valaki mondjuk megölt valakit, akkor következzék rá vérbosszú. És így egy leállíthatatlan gyilkosság sorozat vette kezdetét, családok, népek és nemzetségek írtották ki egymást. Jézus korára a törvények kezdtek megszilárdulni, és ekkor bejött a szemet szemért elve, amely gondoljuk végig emberileg nézve teljesen logikus. Hiszen ha valaki okoz valamit, a törvény értelmében, a megtorló jogrend értelmében, ugyanezt okozzák neki is. De mit mond Jézus? Ha valaki egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. Ha valaki le akarja rólad, el akarja tőled perelni a te felső ruhádat, add oda neki az alsót is. Mit mond Jézus? Azt mondja a mi Urunk nekünk, ha valaki megüt téged, tartsd oda a másik orcádat is. Mondd le a megtorlásról, mondd le a visszavágásról, mondd le a jogi úton való elégtételről, és ott van a végén egy nagyon-nagyon különleges mondat, amely látszólag nem tartozik ide, azt mondja Jézus Krisztus, ha valaki kér tőled, annak adj. Luther Márton, de Calvin János is magyarázza ezt a mondatot, hogy hogy kerül a szemet szemért elvéhez. Úgy kerül ide, drága testvéreim, hogy ha valaki kér tőlünk, akkor az az ember ránk szorul. És azt mondja Luther a Kiskátéjában, hogy ha az ember ezt a szükséget nem elégíti ki, akkor az az ember ha éhes volt, éhen halhat. Ha szomjas volt, szomjan halhat. Hogyha nem volt ruhája, megfagyhat, nyomorult módon elpusztulhat. És ezzel egészíti ki, és akkor vérét a te kezedből kérem számon. Érdekes ez, drága testvérek, mert ezzel a mondattal, ami Urunk Jézus Krisztus nem csak arra mutat rá, hogy mit ne tegyünk, hanem mit tegyünk. A megelőző szeretet útjára vezeti rá lábunkat. Elizeus próféta is így cselekszik, megeteti, megitatja ezeket az embereket, nagy lakomát szerez a király, ezt olvashattuk, és így tértek vissza ezek az emberek az országukba. Nem is jöttek többé rabló arám csapatok Izrael országába. A szemet szemért elvet nem alkalmazták. Egy barátom nagyon bölcsen fogalmazta meg, így hangzik a tőle való idézet, a szemet szemért elv alkalmazása vakká teszi az emberiséget. Gondoljuk végig, drága testvéreim, Elizeus békét vitt a két népnek. Mindez pedig az ő tiszta lelkilátásának volt az eredménye. Mondhatjuk hát e történet alapján, a helyes lelkilátással rendelkező ember látja a láthatatlant. Ezáltal tisztában van Isten akaratával, és így egy-egy adott élethelyzetben helyesen cselekszik, és ezáltal pedig a békesség eszközévé lesz környezetében. Könyörögjünk azért, hogy adjon nekünk is ilyen tiszta látást, ami Urunk, és ezáltal legyen a mi életünk is békét közvetítő élet. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, megköszönjük neked a te ígédet, a te ígédnek minden szavát, minden mondatát. Megköszönjük neked, hogy kerested és keresed folyamatosan a mi lelkünket a te ígéddel. Megköszönjük neked, hogyha megszólítottál bennünket. Megköszönjük, hogyha tükröt tartottál elénk, és ebbe a tükörbe tekintve a mi lelki ábrázatunk nem éppen ápoltnak tűnt. Megköszönjük neked ezt is, mert ez is a te kegyelmedről tesz tanúbizonságot, arról, hogy te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és benned élete legyen. Köszönjük neked, hogy sok dologra hívtad most föl figyelmünket, azért könyörgünk most hozzád, hogy nyíljanak meg a mi szemeink is, és lehessen a mi életünk ebben a nagyon kusza, nagyon zavaros világban békét hordozó, békét teremtő élet. Könyörgünk hozzád, így áld meg ezt a gyülekezetet, kicsinyeit és nagyjait, erőseit és erőtelenjeit. Külön is eléd visszük most azt a családot, akinek az elmúlt héten kellett ravatal, nyitott sír mellett megállania. Könyörgünk hozzád, állj meg a gyászt hordozó életek mellett, és töröld le szemükről a fájdalomnak, a veszteségnek könnyeit. Könyörgünk hozzád ennek a gyülekezetnek presbitériumáért, lelkipásztoráért, minden szolgálattévőjéért. Te adj nekik erőt, te adj nekik kitartást, megállani a hitben, és betölteni küldetésüket. Te légy ennek a közösségnek őrizője, oltalmazója, pásztora. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük el, és fogadjuk el a mi Urunk áldását. Nem hagyja el az Úr az ő népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé tegyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy minden alkalom a szokott időben, a kialakult szép rend szerint kerül megtartásra az előttünk lévő héten. Megszomorodott szívvel, de Isten akaratában megnyugodva jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten Tanács Szilveszterné Baranyi Viktória testvérünk ravatala mellett hirdettük a feltámadás evangéliumát. Elköltözött asszony testvérünk 84 esztendőt kapott az élet urától, és ravatala mellett a 90. Zsoltár vígasztaló szavai szóltak. Az ő gyászoló hozzátartozó életére ehelyről is Isten vígasztaló kegyelmét kérem. Keressük meg záróénekünket. A záróénekünk a 275. dicséret, és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy elmegyek közbe, mert 10 órától a Kálvin téren fogok szolgálni. A 275. ének után pedig majd a himnuszt énekeljük el fennállva. A 275. dicséret első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben.